Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és már az adventre készítve a lelkünket, figyeljünk az orgonaszóra. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet Timóteushoz írt második levélből olvasok, a második rész első 14 verséből. A hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És ami tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. Ezért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejettek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Testvéreim, énekeljük a 165. dicséretünk első 3 versét, itt van Isten köztünk. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, itt állunk előtted, és egyszerű szavakkal szólunk. Bocsásd meg vétkeinket, hogy megkönnyebbült és megtisztult lélekkel figyelhessünk ígédre, tanításodra. Azért jöttünk, hogy te taníts, úgy és azt, ahogy és amit te akarsz. Légy ebben segítségül minnyájunknak. Amen. Az igehirdetésre készülve a megkezdett 165. dicséretünk 4. versét énekeljük. Által jársz te mindent. Isten igéje, amely alapján az igehirdetést halljuk, Az előbb felolvasott részben van megírva, a teljes 14 versben, különösen is a 10. Pál apostol Timóteushoz írott levele 2. fejezetében. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, pásztori levélből hallottunk most egy rövid részletet. Nem olyan régi ez a megjelölés, hogy pásztori levelek, talán 200 éves, azokat az újszövetségi leveleket jelöli, amelyeket Pál írt Timóteusnak és Titusnak. Pásztori levelek azért, mert a gyülekezetek pásztorlásáról szólnak. Arról, hogy mit érdemes, sőt, hogy mit kell tennie Timóteusnak és Titusnak, hogy a gyülekezetek épüljenek és erősödjenek hitben. De azért is pásztori levelek, mert hát Timóteusnak és Titusnak, mint a gyülekezetekért felelősséggel megbízott vezetőknek szólnak. És ezért ezekből a levelekből egy csomó olyan dolgot is megtudhatunk, amit az Új Szövetség más könyveiben nem találunk. Mert, és ma most elsősorban ezeknek az üzenetét fogadjuk nyitott szívvel és értelemmel. Aztán az ige hirdetés 2. felében a felolvasott 2. rész üzenetére is kitérünk majd. Először tehát néhány összefoglaló jellegzetességet érdemes a szívünkbe fogadni valóban, nem papos fordulat ez, majd látni fogjuk. Először láthatjuk azt, hogy a gyülekezet pásztorának milyen sokrétűen a gyülekezetnek, illetve ha pásztorról beszélünk, akkor a nyájnak, mint gyülekezetnek, mint nyájnak a teljes életét át kell látnia, és gondot kell viselnie róla. Jó ez az elnevezés, hogy pásztori levelek azért is, mert mind az Ószövetségből, mind pedig Jézus beszédéből nagyon adódik a kép a nyájról, amivel meg lehet világítani azt a gondolatot, amit az a tény jelent, hogy a pásztoroknak mennyi mindent kell látniuk a nyájukról. A nyájat legeltetni is kell, táplálni, éltetni gyönyörű szép mezőn, a mező füvével, de meggyógyítani is kell, ha beteg, megnyírni a gyapját, a körmét rendszeresen levágni, rablóktól, ragadozóktól megvédeni, az anyákat, amikor ideje van elkülöníteni, a kisbárányokra külön figyelni, az elcsatangolókat megkeresni, ugye jó néhány dolog ebből Jézus szavaiból ismerős is. Ehhez hasonlóan Pál igen, nagy hangsúlyt helyez az éltetésre, a legeltetésre, az ige hirdetésben az igaz és helyes építő tanításra, de különösen nagy hangsúllyal beszél ezekben a pásztori levelekben az elpártolókról, a tévtanítókkal való bánásmódról, a gyülekezet szervezés konkrét feladatairól és szempontjairól, püspökökről, presbiterekről, diakónusokról, sőt, özvegyekről, Timóteus és Titus maguk viseletéről, hogyan kell ők forgolódjanak a gyülekezetben, az Isten tiszteleti viselkedésről, nem csak a lelki pásztorok vagy pásztoroknak, hanem a gyülekezeti tagoknak, sőt, a közös imádkozás fő témáiról is. Tehát nagyon konkrét, nagyon megfogható, nagyon gyakorlati szempontok lesznek világossá a mi számunkra. Érdekesség, hogy ezek a levelek a magánlevél és a nyílt közösséghez írt levél határán állnak. Pál apostol néhány helyen többes számban fogalmaz. De a kánonba, a Bibliába is azért kerültek bele, mert a gyülekezetek másolták, terjesztették, szorgalmasan tanulmányozták, olvasták. Azaz, bár ezek elsősorban lelki pásztoroknak, bár nem egy gyülekezet pásztorainak, nagyobb terület felelőseinek, mégis pásztoroknak íródtak, De a gyülekezeteknek maguknak is volt egy színes, egy pontos képük önmagukról, aktualitásokról is, belső rendjükről, vezetőikről, vezetőik feladatairól, belső működés módjukról. Tehát jó és biblikus dolog ismerni hasonlóan a magunk gyülekezetét. Ha mások is az aktualitások nálunk, és ha sok minden megváltozott 2000 év óta, amire majd a következőkben amúgy is szeretnék kitérni, de jó és biblikus dolog, ha a mi gyülekezetünkről van olyan árnyalt, világos képünk, mint amire ezek a gyülekezetek törekedtek. És most egészen apró pénzre szeretném váltani, mert a lelkészek sokszor szép lelki dolgokat mondanak, és nehéz a konkrétumot megtalálni, vagy a gyakorlatra lefordítani. A fél éves program, amit ősszel a testvérek kezébe adtunk, és majd januárban is, szeretnénk a következő év első 8 hónapjának a terveit kézbe adni, vagy a gyülekezeti hírlevél, amelyet ilyenkor mindig kiküldünk, ezek éppen arra adnak alkalmat, hogy mindarról, a legfontosabbakról, amik ebben a gyülekezetben történtek, képet adjon, hogy Isten előtt, mert ő mindent lát, hogyan is élünk. És itt nem csak információról van szó, mert az információ az valóban hatalom abban az értelemben, hogy hat, erősíti az ide tartozást, a felelősségvállalást, és reméljük és kérjük azt a szándékot és gyakorlatot, elköteleződést, hogy imádkozzunk ezért a közösségért, ahogy egyébként Pál apostol ezt önmagáért is újra és újra kéri. A második ilyen átfogó vagy általános jellemzője, amit ezek a levelek az akkori életről mutatnak, az, hogy a gyülekezetek, és most már beszélhetünk itt arról, hogy az egyház élet történetében a létrejöttük, megszületésük után következő időben elkerülhetetlenül új és új fázisok, egymástól különböző idők és korok jönnek. Amiről és amikor Pál ezeket a leveleket írja, az már nem a hőskor. Szinte minden gyülekezet életében, ahol szolgáltam, vagy egyáltalán csak megfordultam, volt egy hőskor, amire bizonyos nosztalgiával gondoltak, és erről sokféle történetet meséltek. Legtöbbször két ilyen, gyülekezeti hőskort jelentő okkal találkoztam. Az egyik a templomépítés, vagy a templomnak egy nagy átépítése, renoválása. A másik pedig egy-egy olyan lelkipásztor személye, akit nagyon szerettek, akinek a gondolkodása, hite, kegyessége, igehirdetése nagyon rányomta a bélyegét a gyülekezet lelkületére, akinek a szavait gyerekeiknek, unokáiknak is elmondták. Ezek nagyon jó dolgok, és közösséget teremtenek, összefogó erejük van. De felépül a templom, elkerül vagy nyugdíjba megy a lelkész, és a gyülekezet életének folytatódnia kell tovább. És ez gyakran szürkébbnek tűnik, hétköznapibbnak a hőskornál, és mindig hosszabb. A hőskor az mindig nagyon rövid, ahhoz képest, amennyi idő követi a hétköznapi apró munkában. De valami hasonlóra mutatnak ezek a levelek is. A hőskor, az apostol térítő munkája, a gyülekezetek születése, az apostol személye egyre inkább a múltba hajolnak, és jön egy másik korszak, egy másik fázis, egy hosszú időre berendezkedő, amikor az evangélium tartalmának újdonsága helyett az ismert tartalom pontos továbbadása, megőrzése a feladat. Amikor az apostol dinamikus egyéniségét egy visszafogottabb, talán azt is mondhatnánk, hogy színtelenebb pásztor, Timóteus egyénisége váltja fel. Amikor nem a Szentlélek közvetlen kijelentése alapján választanak tanítót, állítanak be tisztségviselőt, ahogy ez Pállal és Barnabással például Antiochiában történt, hanem, ahogyan itt olvassuk, megbízható és mások tanítására alkalmas emberek a hit letéteményesei. Ezekben is a lélek kell, hogy munkálkodjon, és Timóteusban is, hogy jól válasszon, de tagadhatatlan, hogy kevésbé ütős a léleknek az ilyen munkája. Kevésbé ütős ez az út, ez a korszak. Hőskor után hétköznapi apró munka, vagy így is fogalmazhatnánk a levél alapján, az apostoli korszak után a pásztori korszak. Minden egyház és minden gyülekezet életében van ilyen, és ahogy hallottuk, általában az utóbbi a hosszabb. Ezek a levelek arra tanítanak minket, hogyha úgy érezzük, hogy hát ebbe az utóbbiba hajlik a mi időnk, vagy plána már ilyenbe is születtünk, és nem mutatkozik semmi jele annak, hogy újabb hőskor látogat meg minket, ezt ne lássuk hanyatlásnak, ne érezzük úgy, hogy kicsit cserben hagytak minket, kimaradtunk valami jóból, ne lankadjunk meg, hanem mi a teendő? Az, amit itt Pál apostol tanácsol, hogy ki a maga részéről tegye hozzá, hozzáteheti azt, amire akkor van szükség, mert akkor másra van szükség, lehet, hogy kevésbé látványos dologra. De idők és korszakok Istentől rendeltettek, és a hozzájuk tartozó feladatok is. A sok egyéb közül, amit még ki lehetne emelni, csak egyet tennék még most hozzá, talán a legszebbet, számomra mindenképp a legszebbet szeretném kiemelni. Azt, ahogyan Pál apostol azt a kérdést kezeli, ahogyan ahhoz a lehetőséghez viszonyul, hogy és mi lesz én utánam? Hogyan lesz tovább? Mi lesz az egyházzal én nélkülem? Mi lesz a jövővel? És három jellegzetes tévutat kerül el. Azt, hogy azon aggódjon, hogy ki lesz olyan sokoldalú, olyan tehetséges, olyan alkalmas ember, akinek a kezében nem válik semmivé az, amit ő Krisztus erejével felépített. Aki tehát méltó utódja lesz. A legkisebb gondolatfoszlány is hiányzik a leveleiből, erre nézve, hogy mi lesz akkor, ha én innét kihúzom a lábam. De elkerüli azt a tévutat is, hogy én megtettem a magamét, letettem az asztalra, amit kellett, ami rajtam múlt, a többi nem az én gondom. A többi legyen Timóteusé. És elkerüli azt a kegyes, nagyon hívőnek látszó tévutat is, hogy nem kell ezen problémázni, az hitetlenség. Istenre bízom, hát ő tudja, mit akar, és ő majd úgy is megteszi a maga munkáját. Éppen ennek a háromnak az ellentétét cselekszi Pál apostol. Alkalmasnak látja és fogadja el a munkatársait arra, hogy átadja nekik a stafétát. Nem hasonlítgathat önmagához, hanem mindenféle módon erősíti, tanácsolja és bíztatja őket. Reális, megfogható, konkrét tanácsokban összefoglalja a saját tapasztalatait, hogy segítse a szolgálatukat. Amit lehet, tehát még most is megtesz a jövőért, a holnapért. Ám mindezt úgy, hogy a legtermészetesebb a számára, egyedül Isten áldása és ereje teheti hatékonyá mind az ő tapasztalatait és tanácsait, mind pedig Timóteus és Titus munkáját. Ilyen bölcs felelősséggel, ilyen görcsös aggódás nélkül, mégis a jövő iránt elkötelezetten, nem Istenre hárítva, hanem Istenre bízva a holnapot, nem magától értetődő attól, hogy valaki keresztény. A különféle staféták átadásában, mint a gyülekezet, itt is nemzedékek követik egymást, vagy a hivatásunkban, a munkánkban, vagy a családunkban, például a gyermekeink házasságában. Ritkán tudunk ilyen szabadok, mégis felelősök és Istenben bízók lenni. És ehhez tartozik még valami, ami nehéz dolog. Ha ilyenek tudunk is lenni, az nem garancia arra, hogy akkor minden szép és jó lesz. Hogy a gyülekezet erősödik, hogy az elkezdett munkánk virágzik, hogy a gyermekünk élete, házassága boldog lesz. Ezek a gyülekezetek, amelyekben Timóteus és Titus dolgozott, nem az ő idejükben, de nem sokkal később, abban a leginkább vallásfilozófiának nevezhető szellemi irányzatban olvadtak fel, amit gnózisnak nevezünk, erről már tetszettek többször hallani. És aminek néhány vonásáról, mint például arról, hogy valakik azt állítják, hogy a feltámadás már megtörtént, ennek a veszélyes voltáról éppen ezekben a levelekben is olvashatunk. Tehát Pál hiába dolgozott, hiába volt ilyen bölcs, hiába tanácsolta a két munkatársát, hiába volt olyan felelős, ugyanakkor a szabad, a jövőt tekintve. Nem, hiszen addig is, amíg ezek a gyülekezetek az ő evangéliuma útján jártak, addig is százak vagy talán ezrek nyerték el ezekben a gyülekezetekben, hogy is mondja, a Jézus Krisztusban való üdvösséget örök dicsőséggel. És ha Pálnak a bölcsessége és istenes hozzáállása nem jelentett garanciát hosszú távra, akkor valóban úgy van, hogy a legjobb, legistenfélőbb döntéseinkkel sem tudjuk bebiztosítani. Sem a gyülekezet, sem a munkánk, sem a családunk tiszta, jó további útját. Mert minden nemzedéknek külön kell dönteni a hűség útjáról. De amit beletettünk, amit mégis beletettünk, biztosak lehetünk benne, hogy nem hiába való. És az igehirdetés második felében, kicsit rövidebb felében, a ma felolvasott részre tekintsünk, hogy mi az a téma, az a gondolat, amit a nyáj átfogó pásztorlásának feladatai közül tárgyal az apostol. Az alaphelyzet az, hogy a gyülekezetek belső életében, most már mondhatjuk így, az egyházon belül támad hasadás. Az egyikről az előző fejezetben ír, arról, hogy egy egész nagy terület gyülekezetei, amelyeket egyébként ő alapított, elfordult tőle. Nem azért, mert hitetlenekké lettek, hanem azért, mert mint közbüntényes státuszban lévőt, ahogy írja, mint gonosztevő vagyok bilincsben, szégyelték őt, azt gondolták, hogy árnyékot vet a gyülekezetekre egy közbüntényes státuszú apostol. A második hasadás pedig, amiről itt olvasunk, hogy nem kevesek hitét feldúlta néhány tévtanító, Hümenájosz és Filétosz, akiket itt név szerint említ. Bármilyen izgalmas annak a tanításnak a miben létéről hallani, hogy mit jelentett, hogy a feltámadás már megtörtént, most erről nem kell beszélnünk, mert ami ide tartozik, az az a tény, hogy amikor a gyülekezeteket éppen nem éri külső támadás sem a zsinagóga, sem a birodalmi apparátus hatóságok részéről, kitörhetne a béke, a nyugodt épülés, akkor nem egy egységes, az apostollal együttérző, mellette kiálló közösségek virulnak tovább, hanem megjelenik a belső ellentét. És Pál arról ír, hogy mi a teendő ebben a helyzetben. Hát először is nincs meglepve. Aztán két dolgot tanácsol, egyfelől az eltévejedettekkel kapcsolatban azt, hogy hozzá kell nyúlni. Nem szabad hagyni, hozzá kell nyúlni. Fázunk sokszor ettől, de ő nagyon határozottan azt mondja, hozzá kell nyúlni ehhez a helyzethez, mégpedig Isten előtt, Isten színe előtt, őt mint egy tanúr hívva kérni, hogy a gyülekezet egésze érdekében ezek ne járjanak külön utat, és ha ez kevés, akkor azt tanácsolja Timóteusnak, hogy térjen ki minden terméketlen vita elől, amit ezeknek az embereknek a fogalmi készletével, az érveléseik meghallgatásaival lehetne csupán lefolytatni, és ez csak elterelné a figyelmet, elzárná a lehetőséget, hogy arról beszéljen Timóteus, ami az igazság, ami az evangélium, ami a gyülekezet épülésére való. A másik, amit tanácsol ebben a helyzetben, hogy tehát, ha nincs külső baj, akkor majd támad belülről. A másik, amit Timóteusnak tennie kell, és ez nagyon hathatós, nagyon nekünk szól, így hangzik, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Azaz, ha a gyülekezeti, ha az egyházi életben belső baj van, kihívás éri azt, meg kell erősödni a kegyelemben. Azaz, először önmagunkkal van tennivalónk. Nem a bajjal, nem is a baj okozóival, hanem mielőtt hozzányúlnánk, akár mert ilyen is van, nagyon magabiztos kézzel, magunkkal van tennivalónk. Önvizsgálás, önvizsgálat, megállás, új elköteleződés, hogy igen, bármi történt, és lehet, hogy az tényleg egyébként szégyenletes, de én Jézus Krisztusé vagyok. És ez csak az első lépés, elvállalom azt a rosszat, azt a szenvedést, amely ebből a helyzetből fakad, és esetleg engem terhel, akárha csak érzelmileg is. Mert kilépni és kívülről kritizálni könnyű. Nem tudhatjuk, hogy maga Timóteus hogyan olvasta Pál levelét, mi érintette meg belőle, de nekünk egy szó jó értelemben igen árulkodó lehet Pál lelkületéről, és nagyon hívhat minket az ő tanácsának, szavának követésére. Ez tulajdonképpen egy elszólás, nem szándékos és tudatos írás gondolat, de nagyon sokat mondó. Abban a versben van, amit külön is hallottunk, ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Tehát mindent elviselek, nem Krisztusért, ami sokkal tetszetősebb, sokkal nyomatékosabb és hívőbb fogalmazás lenne, mindent elviselek a választottakért. Pál számára az, hogy Krisztusért mindent elvisel, elvállal, induló helyzet, magától értetődő, annyira, hogy erről nem is kell beszélni. Ő tovább jutott már, éppen a Jézus Krisztussal való közös életéből fakadóan, hogy a választottakért tud szégyent és szenvedést elviselni, és azokért, akik ezután lesznek még a Krisztus követői. Nem is értjük, hiszen most kellett átélnie, hogy a választottak, az általa alapított gyülekezetek sora elfordult tőle, szégyenli őt. Akik pedig nem fordultak el, a Hümenajoszok és a Filétoszok felborítják a meglévő, vele kapcsolatban maradt gyülekezetek belső békességét. Milyen közel lehetne a kérdés? Megérte? Megéri, hogy ennyire odaadjam magam értük. milyen közeli megoldásnak kínálkozna, hogy abba hagyva a munkát, ő már úgy is megtette a magáét, bezárkozzon azoknak a biztonságos kis társaságába, akik már bizonyították, hogy ők jól hívők. Igen, ha Pál abban a modellben gondolkodna, hogy Krisztus és én hogyan állunk egymással, ő értem és én ő érte, akkor ott hagyhatná a gondokat, a jövőt, jól elimádkozgathatna azokkal, akik vele együtt már elnyerték Jézus Krisztusban az üdvösséget. Ez az egyéni vagy szűkkörű kegyesség, amennyire Páltól idegen volt, sajnos az egyház történetben napjainkig nem annyira idegen. De Pál ebben Krisztus példáját követi, akiről mit ír? Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Feltűnő az ellentmondás a két utolsó sor között. Ha megtagadjuk, ő is megtagad. Ha mi hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Miről beszél Pál? Talán korrigálni akarja egy kicsit, enyhíteni, elvenni az élét Jézus idézett szavának, aki valóban azt mondta, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom mennyei atyám előtt. Nem erről van szó, hanem arról, amit oly sok magyarázó közül Calvin nagyon helyesen értett meg. Attól, hogy vannak megtagadók, hogy vannak elfordulók, hogy vannak, akik szégyenlik Krisztust vagy az evangéliumát, mert erről is beszél az előző fejezetben, attól még Jézus hű marad önmagához. Mihez? Ahhoz, hogy a hitetlenség és az elfordulás ellenére új és új embereket szólítson meg az evangéliummal, az örömhírrel. Önmagához hű, ahogy írja Pál, hogy önmagát meg nem tagadhatja, mert önmagát tagadná meg, ha sokféle baj, ha a hívőktől tapasztalt hűtlenség, elfordulás, okoskodás, üres fecsegés láttán feladná, hogy az üdvösséget felkínálja, odaajándékozza új és új embereknek, térségeknek és koroknak. Hű Krisztus, ezért hasonlóan hű Pál, a harc és a szenvedés vállalásában, erre a hűségre hívja Timóteust, és e levél puszta olvasásával, felolvasásával erre a hűségre, igen, a szenvedés és a harc vállalására hív minket is. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, és énekeljük a 194. dicséretünket. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, dicsérünk téged hűségedért, amely belső valóság benned, de külső bizonyítéka az egyház, mi magunk, hogy annyi belső romlás és annyi külső veszély ellenére él, áll. Könyörgünk azokért, akik külső támadás alatt szenvednek. És köszönjük, hogy megbecsülhetjük a nekünk adott békességet, könyöröghetünk az egység lelkéért. Köszönjük, hogy nekünk is közünk van egyházhoz, gyülekezethez, és felelősséget vállalhatunk érte. Így könyörgünk most betegeiért, idős, fizikai és lelki nehézségekkel küzdő tagjaiért, az anyagi gondokkal küzdőkért, a halálra készülőkért. És könyörgünk azért is, ami viruló, mert az sem természetes, a gyermekekért, fiatalokért, munkásokért, vezetőkért. Köszönjük, hogy meghallgatsz azért, mert hűséges vagy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönjük Vida Mónika orgonajátékát, aki már több egyszer üdítette fel a lelkünket szép orgonajátékával. Most pedig Isten tiszteletünk befejezéseként, az áldás és a himnusz előtt a megkezdett 165. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Ámen. Isten velünk, viszontlátásra!